Szerkesztő Fodor Endre köszönti a hallgatókat. A következőben Míró László püspököt, emeritus katonai ordináriust, volt családügyi referens püspököt hallják. Tartalmas perceket ígérek szombat délelőtre. Köszönöm, hogy megtisztelnek a figyelmükkel.
Kedves testvéreim, most egy új fejezetbe kezdünk bele a Szent Atyának a Gaudete et Exultate kezdeti buzdításában. Örvendezünk is, és újongjunk. Ez a cím ennek a harmadik fejezetnek, a Mester világosságában. És azzal a gondolattal kezdi a Szent Atya, hogy sokféle elmélet keletkezik az életszentségről. Kitalálnak mindenféle okos gondolatmenetet, és akkor azt mondogatják. Azt mondja a Szent Atya, hogy az életszentség az nem elmélet. És hogy mi is az életszentség? Semmi nem ad nagyobb világosságot, mint az, ha visszatérünk Jézus szavaihoz, és elfogadjuk, ahogyan ő közli velünk az igazságot. Testvérek, mindig ez a megtévesztő a mai korban is, és mint máskor is, hogy jön egy zseni, mond valami okosat, és az emberek elkezdik rajongani, és Jézus olyan szürkévé válik. Ismerjük a szavait, kifigyel rá, és követjük a zsenit, aki nekünk majd elmondja, hogy mit kell tenni. Ilyen keleti vallás utánzatok, mert nem keleti vallások ezek, csak utánzatok, amerikai áttétele sok esetben, és ezt teszik. Mondanak valami jó életvezetési tanácsot, ami lehet, hogy jó is objektíve, de nem a teljesség. Tehát nagyon kell vigyáznunk arra korunkban is, hogy ne vezessenek meg bennünk. Talán már korábban mondottam, egyszer a kórházban, egy kórházi mise után, oda jön hozzám egy férfi, korombéri, azt mondja, püspök úr, engem megvezettek az ideológiákkal. De a Szent Atya is tulajdonképpen erről beszél, hogy az igazi világosság, hogy mi az életszentség, az Krisztus mondja meg. Ideológiák jönnek, mennek, és Krisztus marad. Nem hiába szoktuk idézni Napóleonnak a mondását, hogy győztél Galilei. Tehát az ideológiák mindig erről szólnak, hogy győztél Galilei. Mert ideológiákat fölkapják az emberek, vakon mennek utánuk, és győztél Galilei, marad a Krisztus. Nem a Szentírásnak az a bölcs mondata, Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Erre nagyon vigyázzunk. Az igazi világosság az maga Krisztus. Azt mondja a Szent Atya, hogy Jézus a legegyszerűbb módon magyarázza, mit jelent szentnek lenni. És ezt akkor tette, amikor elmondta nekünk a 8 boldogságot. Azt mondja a Szent Atya, hogy a 8 boldogság, ami személy azonosságú. Most a pandémia idején ugye mennyire fontossá vált, hogy van-e oltási igazolványunk, vagy nincsen. Vagyunk-e hiteles keresztények, vagy nem. Ez a 8 boldogság fényében érződik, nyilvánul meg. Hadd mondjam, testvéreim, hiszen mindannyian, akik hallgatják ezt a mai rádiót, kisgyerek korunktól kezdve ismerik a 8 boldogságot. És mindig mondjuk a szavakat, hogy a 8 boldogság az Isten országának a törvénye, és hogy úgy mindig meghallgatjuk a Jámbor prédikációkat, és hát lapozunk is, mi azt már tudjuk kívülről. Sokszor halljuk a templomokban a 8 boldogságot. Tehát a 8 boldogság nem arról szól, hogy ezt már hallottuk, a könyökünkön jön ki, ahogy szoktuk mondani. Tehát még egyszer mondom a pápának a szavát, a 8 boldogság a keresztény ember személy azonossága igazolványa. Hogyan lehet valaki jó keresztény? Úgy, hogy a maga módján mindenki teszi, amit a nyolc boldogság diktál. Némelyek úgy gondolják, hogy a nyolc boldogság az nem más, mint egy Krisztus arc. Lukács vagy Máté, amikor megformálja a nyolc boldogságot, akkor valószínű látta Jézust maga előtt. Látta, hogy mit mond és mit tesz. És ebből fogalmazódik meg az emlékezetben, hogy mi is a keresztény élet lényege. Azt mondja a Szent Atya tovább, hogy a nyolc boldogság nem más, mint a szentnek a szinonimája. Ugye szinonima az a hasonló, rokonértelmű szó, szóval amikor a nyolc boldogságot olvassuk, akkor az élet szentségnek a konkrét tartalmát olvassuk. Nagyon szép számomra, de a Szent Atya a maga nagyon egyszerű fogalmazásával igazából az élet szentséget, majd meglátjuk, megfogalmazza a nyolc boldogság tükrében. Az első ilyen bevezető megjegyzés, preambuluma a nyolc boldogságnak, ezt a címet adta föl a Szent Atya, szemben az árral. És majd az egész nyolc boldogságot, amikor bemutatja egyenként, tényleg azt fogalmazza meg, hogy a világ azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy. Tehát a keresztény lét, az élet szentségre való törekvés, az szemben az árral. És sokszor halljuk ezt a hasonlatot, hogy a döglött hal az együtt sodródik az árral, az élő hal szembe úsz és tud úszni az árral. Tehát ő azt szeretné, amit mondtam az elején is a bevezetőnkben, hogy ne útszélén álló keresztények legyünk, föllazult, unalmas keresztények, hanem az a fajta eleven, életre való ember, akik merünk szembe úszni az árral. A nyolc boldogság sokszor keresztények számára is olyan, mint valami költemény. Egy szép, emelkedett hangú költemény, amire mindenki odafigyel, mindenki idézi, de senki nem teszi. Tehát az Úr Jézus, mikor a nyolc boldogságot adja elénk, mint az élet szentségnek a kihívását, akkor azt arra hív meg bennünket, hogy ne legyünk konvencionális emberek. Ugye a jó ember az jó keresztény, de jó ember kicsoda. Azt szoktuk gondolni, aki megfelel a társadalmi konvencióknak, elvárásoknak, szokásoknak. Nem. A társadalmi szokások, akik idősebbek vagyunk, úgy látjuk, hogy hogyan változott. Ugye, amit a Szent Pál is mond, hogy ami szégyenni ők kellene némelyeknek, azzal dicsekszenek. Média is tele van ilyenekkel. Tehát nem ez az életszentség, hogy megfelelünk a társadalmi elvárásoknak, mert akkor nagyon hamar félre megy az életünk. Többre hív bennünket a Szent Írás, az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy szentek legyetek, mint hogy a mennyei Atya is szent. Tehát a boldogságok semmiképpen sem könnyedek és felszínesek, épp ellenkezőleg. Csak akkor tudjuk megélni őket, ha a Szentlélek teljes erejével áthat és megszabadít minket az önzés, a lustaság és a gőg gyengeségétől. Ugye pünkösd előtt vagyunk, és azért érdemes arra odafigyelni, hogy az apostolok cselekedete, mikor leírja, hogy az apostolokat betölti a Szentlélek, akkor így mondja a Szentírás, ugye, hogy ki, az a sokféle nép, akik éppen ott vannak Jeruzsálemben, a maga nyelvén érti az apostolok tanúságtételét, mert betöltötte őket a Szentlélek. A Szent Atya is erről beszél, hogyha átjár bennünket a Szentlélek, akkor aki nem keresztény, az is megérti, hogy kik vagyunk. Nagyon sok szép történetet, azt hiszem, mondhatnál sok mindenki közülünk, aki most velem együtt van itt a Máj Rádiónál, hogyan értette meg a szavamat, a gesztusomat valaki, aki tájára sem megy a templomnak, sőt, büszke arra, hogy ő nem imádkozik, és nem is imádkoztatja meg a gyermekeit, nem tanítja meg őket erre, ez nem fontos. Az élet szentsége, amit a nyolcboldogság diktál, ami idegen tulajdonképpen a világtól, vagy veszi sorjába őket, a nyolcboldogság az erről szól, hogy legyünk válasz létünkkel a társadalom provokációra, így mondja a Szent Atya, engedjük, hogy szavai tetteink eltaláljanak, és provokáljanak, és felszólítsanak az élet valóságos megváltoztatására. Tehát testvérek, nagyon érdekes az, most nem akarok újra beszélni kórház élményeimről, nagyon érdekes az, hogy az emberek, azt szoktam mondani, hogy hányszor kell előre köszönni valakinek egy ilyen kórházi világban, hogy visszaköszönjön. És a végén már előre köszönjön ő is. Nagyon érdekesek az emberek. A bezárkózottságukból. Eszembe jut egy betegtárs, aki megkérdeztem, hogy nem akar egy gyónni és áldozni, mert mentem a másikhoz, betegtárshoz. Azt mondja, nem, és mindig szorgalmasan ő becsukta az ajtaját a kórteremnek, amikor mentem a másik szobatárshoz, a szomszéd szobába, és közös volt az előtér. Szóval érdekes, de amikor a folyosón találkoztunk, azért valahol mindig kedves szava volt hozzám, nekem is persze feléje. Szóval a sorstársaság fölülmúlta a vallásosságnak ezt az elutasítását. Tehát a Szent Atya ezzel kezdi szemben az árról. A nyolc boldogság és az élet szentsére törekvés az egy életforma, amely mer szembe menni az árról. Ugye házasságról van szó, a keresztény házasság, mint az előbb mondottam már, nem egy konvencionális házasság. Érdekes, hogy valaki beszélt a osztálytársi találkozóról, ahol ő volt egyedül együtt a feleségével, és csodálkoztak az osztálytársai, te még az első házasságban élsz, hát hol tartasz? Igen, így élték meg az ő másságát, de talán emögött talán gúnyoros, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, kérdés föltevés mögött ott volt az irigység is. Egy ember, aki még mindig az első házasságában él. Az osztály sorban lecserélte a férjet vagy a feleséget. Az első boldogság, amit ugye a Máté evangélium szerint idéz a Szent Atya, most heteken keresztül majd a nyolc boldogságról fog beszélni, azt mondja a Szentírás, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Mindig az a metódusa a Szent Atyának, először fölvillantja a világ gondolkodását, aztán próbálja közel hozni hozzánk a keresztény gondolkodást, a krisztusi gondolkodást, és arra próbál rámutatni, hogy mennyire életre valóbb a keresztény, a krisztusi gondolkodás, mint a világ gondolkodása, ahogyan a Szent Atya földézi. Ugye a világ mire alapozza biztonsággal az életét? A gazdag ember biztonságban érzi magát, gazdagságában, és azt gondolja, hogyha a gazdagsága veszélybe kerül, egész földi életének értelme szertefoszlik. Tehát sokat cikkeznek, beszélnek erről, hogy az egész gazdaság filozófia a profit központúságra épít. Termelj, és akkor boldog leszel. Legyen pénzed, fogyasz, és boldog leszel. És ez igaz. Meg szokták fogalmazni, hozzáértük, hogy hány százalékkal emelkedett a gazdaság életben a termelékenység, és hogyan növekedett a szegénység. És ha csökkent a boldogság. Miért? Azért, mert a boldogság az nem az anyagiakhoz való viszonyunkból fakad, hanem a személyes kapcsolaton nyugszik. Azon, hogy hogyan vár a házastársam haza. Köszönne, örül-e, hogy hazajöttem, vagy nem. Tehát a boldogság az nem a termelékenységtől függ, ahogyan az a gazdaságfilozófia, ami szerint még a mai társadalom is él, hanem a személyes kapcsolatok minőségén. Ezért szoktuk mindig mondani, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy a család élete az a házasságon nyugszik. Második János Pál pápa mondta mindig ezt, hogy a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság, és nem az anyagi viszonyok. Persze, nem hanyagolhatjuk el az anyagi feladat teljesítményt sem, mert kell az élethez, a pénzből élünk, ahogy szoktuk mondani, pénz uralja a világot. Ugye, de nem erről van szó. A boldogság a világ diktálmánya szerint a pénzen nyugszik. Szépen fogalmazza a Szent Atya, hogyha valaki elveszíti az anyagi biztonságát, akkor szerte fosztik neki a reménye. Igen, de azért azt is tudnunk kell, hogy a személyes kapcsolatok sokkal fontosabb, majd erről még beszélünk. A Szent Atya fölidézi a Lukás 12-ből az esztelen gazdagot, aki ugye gyűjti az anyagi javakat, és magabiztos, egyél, így áll, mindened van, van pajtád, van gabonatárolód, és nem gondol arra, hogy még aznap számon kéri gazdagságát. A világ az a gazdagságra alapít, az életszentség, a nyolc boldogság és életszentség, ugye szinonim szavak, az életszentség az Istenen nyugszik. És az Szent Atya így fogalmaz. A gazdagság semmiről sem biztosít. Sőt, amikor a szív gazdagnak érzi magát, annyira önelégült lesz, hogy nem hagy helyet Isten szavának, hogy szeresse testvéreit, vagy hogy örüljön az élet jelentősebb dolgainak. Tehát egy fordított értékrend szerint él a társadalmunk. Hajtja a pénzt, talán az öregjeiről is gondoskodik, beteszi az ételt, megvásárol a mamának, papának, de már azt nem tudja megkérdezni, hogy mi van veletek, mi foglalkoztat benneteket. Tehát a személyesség kimarad. Kimarad az életből. A gazdagság áll a középpontba, a gyerek boldog, hogy megfelelő körülményeket tud biztosítani az öregének, de már, hogy szóba álljon vele az objektív kiszolgáláson túl is, odafigyeljen a szüleire, öregjeire, arra már nem biztos, hogy sor kerül. Esztelen gazdagok, mondja az Úr Jézus, az esztelen gazdag szóló példabeszédében. Még az éjjel számon kérik. Testvérek, ami megmarad, az mindig a személyes kapcsolat. Ugye a németeknek van ez a bölcsessége, hogy a halotti ingnek nincs ebbe. Szóval mindig előnybe részesíteni, miközben közörekedünk az anyagiak kerítésére, mindig előnybe részesíteni a személyes kapcsolatot. Házasságon belül és öregjeinkkel, gyerekeinkkel egyaránt. Szóval az önelégült ember, még egyszer hadd üzem a Szent Atya gondolatát, annyira önelégült, hogy nem hagy helyet Isten szavának, hogy szeresse testvéreit, vagy örüljön az élet jelentősebb dolgainak. Tehát se Istenre, se embertársra nem figyel a gazdag ember. Ezzel megfosztja magát a legnagyobb javaktól. Hogy ne fosszuk meg magunkat a legnagyobb kincstől, a személyes kapcsolatoktól, még hajtjuk az anyagiakat. Ezért nevezi Jézus boldognak a lélekben szegényeket, akiknek szegény a szívük, azok be tudják fogadni Istent és a mellettük lévő ember. Ez a lelki szegénység, mondja Szent Atya, nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz a szent közömbösséghez, amit Loyolai Szent Ignác is tanít. A szent indiferencia, ugye ez a jezsuitáknak egy kulcs szava, a Szent Atyánk is jezsuita szerzetesből emelkedett a pápai székre. Tehát a szent közömbösségben, a szent indiferenciában, ez nem a szónak a hétköznapi értelembe vesz közöny, hanem egy emelkedett szintű élet és gondolkodás. Életmód és gondolkodás, a belső szabadság megfogalmazásra. Tehát döntésre van szükség a hogy mitől várom a boldogságot. És újra hadd olvasom a Szentatya szavait, ugyanannyira, hogy a magunk részéről ne akarjunk inkább egészséget, mint betegséget, gazdagságot, mint szegénységet, tiszteletet, mint gyalázatot, hosszú életet, mint rövidet, és következetesen így minden másban. Tehát a szemben az ára, ugye az a mottója a Szentatyának a nyolc boldogsággal kapcsolatosan. Tehát akár gazdagság, akár hosszú élet, akár egészség, nem attól függ a boldogság. Az ember sok minden nyomorúságot hordozva is lehet egész ember, erőt sugárzó, másokat bátorító. Az, hogy ilyen vagy olyan az egészségem, az életem hosszúsága, nem ettől függ, hogy nyomot hagyunk-e magunk után. Amikor jó esett, egy püspök kolléga fölhívott, azt mondja, Laci, azt mondja, nem hiába lettél püspök. Csak ennyit mondod be a telefonba. Szóval nem ettől függ az élet, hogy most ebben mankóval jár, vagy sehogy se jár, hanem valahol másutt van az élet súlypontja. Erről szól a lélekben szegény boldogsága, övék a mennyek országa. Még egy dolgot oda tesz a Szentatya ez a kis boldogság fogalomhoz. Azt mondja, nem lelki szegénységről beszél Jézus, hanem egyszerűen a szegényekről. Egyre inkább váljunk hasonlóvá Krisztushoz, aki noha gazdag volt, értünk szegény élet. Szívben szegénynek lenni, ez az életszentség. Amikor ki vagyunk szolgáltatva mások szolgálatának. Valamikor ugrottunk, megtettük, észre se vettük. Szóval az ember, jól mondja, a szenvedéstől szól egyik meditáció, középkori gondolat, hogy az ember betegségében olyan értékeket, olyan szépségeket lát meg, amit azelőtt sose vett észre. Sose felejtem el, egy beteg társam, liftben voltunk, és tolókocsis volt, kerekesszékben ült, és odaszól hozzám, püspök úr, képzelj el, föl tudom tenni a lábtartóra a lábomat a kerekesszékben. Hát ki gondol arra, hogy az öröm lenne, hogy föl tudom emelni a lábomat, és rá tudom tenni a lábtartóra a lábomat. Én akkor jobban voltam, és adtam is sose hálát azért, hogy rá tudom tenni a lábtartóra a lábomat. És ez a bácsi, hát a korombeli volt nyilván, ezzel dicsekedett, hogy ezt az örömét osztotta meg velem, hogy viszont föl tudom tenni a lábtartóra a lábomat. Ez a gazdagság, testvérek. Mikor nem azon sopánkodik, hogy kerekesszékben ül, hanem annak örül, hogy már föl tudom tenni a lábomat a lábtartóra. Emlékszem, egy pap kollégát látogattam meg, beteg ágya, halálos ágy, volt rákos volt, és mondja nekem, te azt mondja, ide figyelj, mindenki az egészségesebbekhez hasonlítja magát. Hát miért nem a betegebbekhez? Én azt mondja, ezt próbálom tenni, mindig a betegebbekhez hasonlítom magamat. Én mennyivel többet tudok tenni? Szóval nagyon érdekes, hogy a Szentatya, tehát elindul a világ gondolkodásában, a világ a gazdagságban, az egészségben látja a biztonságot, a boldogságot, Krisztus pedig a kicsinységben, a szegénységben látja meg a boldogság gyökerét. Egy picit gondoljunk bele abba a kérdésbe, hogy én miben látom a boldogságot. Észreveszem-e azt, ami van, vagy azon síránkozok, ami nincs. Próbáljuk ezt a jézusi gondolkodásmódot átvenni. A világ gondolkodásától eltérünk, és odafordulunk Krisztus gondolkodásához. Boldog a lélekben szegények, és az ígéret hozzá, övék a mennyek országa. A keresztény a jelen életben próbálja akármilyen körülmények között is megtalálni a boldogságot.
Kedves hallgatóink, Bíró László püspököt, emeritus katonai ordináriust, volt családügyi referens püspököt hallották. Megköszönöm a figyelmüket, abban bízva, hogy 2 hét múlva is velünk tartanak majd szombat délelőtt. Elköszönök Önöktől, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.